Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Együtt a Szinodális úton műsor. Horváth József vagyok a műsornak a szerkesztője. Csakhoz ez egy kicsit most más lesz, mint a korábbi időben volt. Egyenes közvetítés szokott lenni innét Szombathelyről. Beszélgettem mindig valakivel, most is így lesz, most se lesz másképpen. Csakhogy mindig itt volt az illető a stúdióban. Most úgy alakult, hogy beszélgető partnerem dr. Fábry Kornél, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke éppen Szombathelyről utazott haza Budapestre. Szombathelyről, ahol november 13-14-15-én volt az Európai Püspöki Konferencia migrációval foglalkozó munkacsoportjának az ülése, és ez a második napon történt ez a beszélgetés, mint említettem már, amint éppen utazott haza Budapestre. Ami probléma lehet a kedves hallgatók számára, hogy állandóan hallják azt a surrogás, az autónak a hangját, amit nem tudtunk kiküszöbölni, de tökéletesen is tisztán lehet hallani a beszélgetést. Hát akkor hallgassák. Szeretettel és tisztelt köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Együtt a Szinodális úton műsor. Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. És akivel most beszélek, dr. Fábry Kornél, az esztergomi budapesti főegyházmegyének a segédpüspöke, aki éppen Szombathelyről utazik ebben a pillanatban Budapest felé, és így sikerült őt megkérni arra, hogy készítsük el ezt a beszélgetést. Szombathelyről utazik, ahol éppen az Európai Püspöki Konferenciának, a migrációval foglalkozó munkacsoportjának volt egy ülése, és ha jól tudom, a témája, hogy a szabadság, illetve szabad döntés, a helyben maradás, vagy az elvándorlás választása vonatkozásában. Püspök atyám, hogy élted meg a szombathelyi tartózkodásodat?
Én 2 hónappal ezelőtt kaptam megbízatást, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia küldötteként vegyek részt migráció témakörében rendezett konferencián, mert hogy nagyon aktuális kérdésről van szó, hiszen látjuk, hogy egyre növekvő mértékű a migráció, és annak különböző fajtái, erről is volt szó. És ezért volt érdekes találkozni különböző európai országok képviselőivel, és itt nem csak az Európai Unió tagországairól van szó, hiszen Svájcból is jöttek, illetve Bulgáriából, Törökországból, és nyilván az európai országokból is képviseltetnék magukat. Volt ahonnan püspök, vagy jött, volt ahonnan pap, diákonus, illetve volt ahol világi munkatárs. És mindenki elmondta a tapasztalatát a migráció témakörében, és nagyon érdekes, hogy 2 fő fókusz került elő. Egyrészt ugye a szomszédunkban dúló háború következtében a háború elől menekülőknek a fogadása, ami egy nagy hangsúlyt kapott, másfelől pedig az Afrikából közel-keletről érkező migrációnak a kezelése. És az is jó volt látni, hogy voltak különböző előadások, hogy egyháznak nemzetközi szervezetei hogyan próbálnak segíteni, akár integrálódásban, akár anyagilag, mindazok számára, akik megérkeznek egy másik országba. És több szekcióban is zajlott a munka. Egyfelől voltak előadások, amik kifejezetten egy-egy konkrét egyházi szervezet működését mutatták be és számoltak be, hogy egyes országokban mit tesz, akár a Caritas, akár a Máltai Szeretetszolgálat, akár a Nemzetközi Caritas. És aztán pedig az egyes országok képviselői számoltak be arról, hogy ők hogyan éri meg a mostani helyzetet, milyen kihívásokkal találkoznak, és hogy hogyan tudnak ezekre a kihívásokra valamiért választ adni és keresni. Nagyon beszédes volt a záró mondat ebben a konferencián, amikor is azt mondta valaki, hogy nem minden kérdésre kapunk választ, hanem meg kell tudnunk tanulni együtt élni a kérdéseinkkel. És valóban nincs mindenre megoldás, de volt szó arról is, hogy jó gyakorlatokat tudjuk-e megosztani egymással. És nagyon érdekes volt látni a különböző országoknak a helyzetét immigrációval kapcsolatban. Több olyan dologról is beszámoltak, hogy ezeken a gazdasági, illetve háborús körülmények okán útra kelő embereken kívül vannak, akik Európán belül költöznek más országba, és nagyon sok fiatal olaszok számoltak be arról, hogy nagyon sok fiatal költözik más európai országba, gyakran tanulás miatt, vagy éppen munkavállalás miatt, de hogy van egyfajta ilyen irányú áramlás is. Többen beszámoltak, hogy mennyivel csökkent a lakosságuk az elmúlt évtizedben, tehát Romániában 3 millióval kevesebben laknak, de Olaszországból is csökkent a népesség, hogy nálunk is ilyen nagyjából 400 ezer fővel élünk kevesebben, mint 10 évvel ezelőtt. És ugyanakkor pedig nagyon érdekes volt látni azt, hogy ki mivel találkozik, mivel szembesül, és mi az, ami tényleg feladata így a migrációval kapcsolatban. Azt is hozzá kell tenni, hogy a migrációnak is ugye több változata van. Az, amit hát mi magyarok is átélünk, egyfajta áttelepülés egy másik országba, vagy munka miatt, vagy tanulás miatt, vagy egyebek miatt, családi okok miatt, ez egy teljesen ugye legális útja a szabad munkaerő áramlásnak és elvándorlásnak. Ugyanakkor láttuk, hogy a másik ok lehet, amikor tényleg valaki kifejezetten menekült, tehát valami olyan helyzetből jön, ahol életveszélyben van, és aztán van nyilván a nem rendes útja a migrációnak, amit illegális migrációnak hívunk, de azzal is kell valamit kezdeni. És hát ezeket láttuk most, hogy ki melyik ország mit élt át ezzel kapcsolatban, milyen jó megoldásokat talált, és milyen statisztikákat hoztak, hogy hol, melyik országban mennyien érkeztek külföldről. Volt, ahonnan a Caritas vezető számolt be arról, hogy náluk hány család regisztrált Olaszországban, és látták azt, hogy próbálkoztak Európába jutni, és utána megint visszakerültek, mert nem fogadták őket abban az országban, és akkor visszakerültek megint a Caritasnak a segítségére szorulva. Tehát nagyon, nagyon érdekes volt, akkor pedig reményteli mindaz, amit itt hallottunk, egyrészt az előadásokban, másrészt pedig az előadások közti szünetben a beszélgetésekkor, hogy valóban szembe kell néznünk egy egyre növekvő migrációval. Ilyen statisztikát is hallottunk, hogy ma a világban nagyjából 1 milliárd ember él nem a születési országában, tehát egy másik országban, mint ahol született. Tehát az emberiség az 1/8, tehát minden 1/8 ember más országban él, mint ahol született. És ez a migráció, ez folyamatosan növekedésben van, tehát nem csökken az elvándorlóknak a száma ilyen vagy olyan okokból, hanem inkább nő, és hogy hát ezt is valamilyen módon kezelni kell tudni. Sok esetben találkoznak ilyen nehézséggel, hogy a nyelvismerete hiányzik, vagy egy egészen más kultúrából érkezik valaki, valahol nagyon sok pénzt költenek egyáltalán lakhatásukra, itt éppen Írországból számoltak be, hogy hajléktalanság van, mert nincs elég épület, ahol szállást tudnának adni, illetve hajléktalan szállókon tudják elhelyezni az odaérkezőket. És akkor van egyfajta kettős migráció, például Ukrajnából menekültek közül sokan igyekeznek azért visszatelepülni a otthonukba, és nagyon bízunk abban, hogy ez a háború minden hamarabb véget ér, és valóban mindenki vissza tud térni az otthonába, mert mégiscsak az ember nem szívesen hagyja el az otthonát, hogyha otthon is olyan élhető lehetőségek vannak, amiben biztonságban, viszonylagos jólétben tud élni, mert mégiscsak az anyaföld, anyaország az anyaország. És nagyjából ezeket a plémákat jártuk körül, és tényleg kifejezetten érdekes volt hallani, hogy mivel küzd egy Törökország, mivel egy Luxemburg, mivel Németország, mivel Szlovákia, és nagyon sok esetben hasonló helyzetben voltak, mint mi, és én is be tudtam számolni arról, hogy Magyarországon hogyan tudtuk fogadni leginkább az ukrán menekülteket is, hogy tényleg a legnagyobb összefogást tapasztaltuk meg eddig a magyarság történetében, amikor telefonos és átutalásos rendszerrel a lakosság adott össze 1 milliárd forintot a Kárpát-alján élőket segítendő. Mert ezt is láttuk, hogy Magyarország 3 területen teljesít. Egyfelől segítséget adunk Ukrajnában levő testvéreinek, ukránoknak és magyaroknak egyaránt. Másfelől az ukrán-magyar határon segítettük nagyon sokat, akár tovább jutni, esetleg más területre vagy rokonokhoz, egyebekhez. Illetve itt Magyarországon is nagyon sokat segítünk mind a mai napig. És itt azt hiszem, hogy az egyházi iskolák is élen járnak például abban, hogy be tudták fogadni az ide költözött Ukrajnából menekülteket, és nyilván a napközbeni felvigyázás ugye megtörtént, tehát ott lehettek az iskolában, és ugyanakkor pedig online oktatásban részesültek, hiszen magyarul nem tudtak ezek a gyerekek. És hogy kifelé pedig anyagilag, olajjal, infrastruktúrával, egyebekkel tudtunk segíteni, mert hogy Kárpátalján is, ahol él 1,2 millió lakos, oda 400 ezeren érkeztek most. Azt mondta az onnan érkező küldött, hogy most 150 ezer emberrel van több, mint korábban. Hát az is egy tizedével több, mint amennyien eddig voltak. És sokan laknak továbbra is óvodákban, és valaki nem is akar visszaköltözni, mert azt mondja, hogy itt jobb körülmények között van, mint hogyha visszaköltözne haza. És hogy bizony vannak nehézségek. És akkor azt is elmondhattam, hogy itt Magyarországon családok fogadtak be ukrán menekülteket, vannak plébániák, akik befogadtak menekülteket, vagy segítettek éppen munkát találni az ideérkezőknek, illetve a beiskolásukat is segítették. Sőt, ugye vannak egyetemisták, akik Ukrajnából jöttek, és ők is mind betagozódhattak az itteni egyetemi rendszerbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon sokat tett a magyarság is, azon belül az egyházunk is az ideérkezőkhöz. És jó volt ezt is megosztani a másodon érkezettekről, akik hát élvezték a magyarok vendégszeretetét, és azt gondolom, hogy nagyon szép tapasztalatokkal térnek haza most holnapi napon, tehát térnek majd haza, hogyha még egy-két helyet megnéznek, ugye Szombathelyen, ahol Székely János püspök atya vezeti őket, a házat, ahol a menekülteket fogadnak. De már tegnap is volt egy közös szentmisénk, ugye ez mindig angol meg olasz nyelven zajlott, ahol találkozhattak a résztvevők a ide költözött pakisztániakkal, a Fülöp-szigetekiekkel, akik szépen énekeltek a misénken angolul. Jó volt velük is így találkozni, hogy ők is új hazára otthon lehetek.
Tudnál pár szót mondani arról, hogy a különböző európai országokból jöttek, hogyan számolnak be, mit mondanak, csak pár mondatot az egyes országokból?
Egyesében nem tudnám őket felsorolni. Amit megmaradt, hogy a Luxemburgban, ugye ott érdekes, hogy onnan elvándorlás van sok esetben, tehát luxemburgiak is mennek dolgozni Franciaországban, Németországban, egyéb helyekre, ugyanakkor ők is nyilván fogadnak másokat. Ukrán menekültek érkeztek egészen Írországig is, és tényleg Európa szerte mindenütt jelen vannak. Máltaiak számoltak be arról, hogy náluk most csökkent a migráció, tehát ugye elég sokan az ő szigetükre kötöttek ki, most ez például néhány ezerre csökkent az elmúlt évben valami oknál fogva, más országokhoz többen érkeztek. És hát különbözőek a meglátások. Horvátok számoltak be azzal, hogy amióta ők is ugye a schengeni határon belülre kerültek, ezzel rájuk is egy nagy teher árult, hogy nekik a schengeni határt is védeniük kell. Tehát ez újabb kihívással állította szembe őket, amivel mi már találkoztunk itt Magyarországon. Szlovákiában is nagyjából hasonló számokkal számolhatunk hozzá, hogy nem érkeztek annyian, mint hozzánk Magyarországra, Ukrajnából, de ők is ugyanezeket a segítségeket igyekeztek megadni, amiket mi, és ők is továbbra is ez az állásponton vannak, hogy tényleg a menekülteket, akik tényleg az életveszélyről menekülnek, örömmel fogadják. Ugyanakkor hozzájuk is érkeznek illegális úton, közel-keletről, Afrikából migránsok, és hát őket is valamilyen módon el kell látni, és itt sok esetben a Caritasra vagy éppen a máltai szeretetszolgálatra hárul a feladat, de nyilván állami segítséget is kapnak hozzá. Közös tapasztalat volt sok esetben, hogy ha valaki menekült státuszt kér Magyarországon vagy más országokban, azt tapasztalják, hogy néhány nappal később már sehol nem találják az illetőt. Úgyhogy ezért itt a realitás is elő-elő bukkant, hogy mindaz, amit az egyház vall, és hogy a menekülteket be kell fogadni, nyitott szívvel kell lennünk, a Szent Atya is erre bíztat bennünket, hogy akkor van realitás is, hogy nem mindig akarnak velünk összedolgozni, együttműködni azok, akik érkeznek. Három különböző területet mondtak még egyik előadásban szakemberek, hogy nekünk nem a migránsokért, a bevándorlókért kell tenni, nem is azt kell várni, hogy ők mit tesznek értünk, mert ezt is kiemelték, hogy sok esetben egyfajta gazdagodást is hozhatnak az ő kultúrájukkal, hozzáállásukkal, mert sok esetben tapasztaltak ilyet, de nagyon szorgalmas népek érkeztek, akik valóban beálltak és segítették a helyeket, hanem velük közösen kell tudnunk együttműködni. Tehát azt, hogy ők is akarják, és mi is megtaláljuk bennük, és még egy szép mondat hangzott el, hogy nekünk nem úgy kell őket szolgálni, mint Krisztust, hanem bennük kell Krisztust látnunk, és mert amit egyet tettetek, a legkisebbek közül velem tettétek. és ugye ez a fajta hozzáállás is segített bennünket, hogy tényleg a rászorulókban mindenképpen lássuk meg Krisztust. Ugyanakkor a jogok és kötelességek egyensúlyát is meg kell tartani, a Szent Atya is felhívta a figyelmet, hogyha valaki egy új országba költözik, akkor tartsa tiszteletben az ottani hagyományokat, szabályokat, és próbáljon minél inkább beilleszkedni az adott társadalomba. Úgyhogy most nem tudnám az összes országot így felsorolni, de hát a spanyoloknál is láttuk, hogy ugye ők is tengerparti országoda is sokan érkeznek, még most is különböző hajókon, igyekeznek ők is helytállni és megoldani a helyzetet, csak azt látjuk, hogy az ide érkező bevándorlók azok nem olyan, mint a fák, hogy egy helyre leültetjük és ott marad, hanem szabad vándorlás az Európán belül, tehát sok esetben nehéz követni, hogy merre vannak. Osztrák kollega számolt be arról, hogy 1000 iskoláskorú gyermek tűnt el a rendszerünkből, és nem tudják, hogy hova tűntek, mert be voltak már iskolázva, és ezzel csak eltűntek, valószínűleg tovább álltak még egy másik országba. Hát ilyen nehézségekkel is küzdenek.
Anélkül, hogy bejelentették volna, csak hogy fogták magukat, és önhatalmulag elmentek. Holott tudatában lehettek annak, hogy ők itt már regisztrálva vannak.
Igen, azt hiszem, erre magyarországi tapasztalat is van, hogy aki beadta a letelepedési kérelmét, és mire foglalkoztak vele, egy-két napon belül már nem volt sehol. Tehát ez csak egy ugródeszka volt ahhoz, hogy tovább tudjanak menni akár Németországban.
Beszélgetett...
Minden ország leszámolt, hogy Ukrajnából tényleg minden országba kerültek, hiszen többől hagyták el Ukrajnát, és hogy hát nálunk is Magyarországon 97 ezeren kértek letelepedési engedélyt legalább ideiglenesen, úgyhogy valóban még tőlünk nyugati országokban is sokan tovább mentek.
Ugye nem kevesen jöttek, vagy jönnek Közel-Keletről, amely többnyire mohamedán ország, a mohamedán kultúra. Hogy tudnak ők beilleszkedni az európai kultúrában?
Nehézségként hangzott el, hogy sok esetben nem tapasztalják azt, hogy ők szeretnének inkulturálódni, vagy éppen alkalmazkodni, és ez gyakran nehézséget okozhat. A nyelv nehézség, hogy nem beszélik az adott nyelvet, ugyanakkor arra próbálnak hangsúlyt fektetni, hogy az ide érkező fiatalok, akár sokszor gyerekes családok, hogyha érkeznek, akkor a gyerekeket már tudják úgy beintegrálni, hogy aztán tényleg együttműködő társadalom értékes tagja legyen. Ez nem mindenütt könnyű, de sok esetben vannak pozitív eredmények már, ahol sikerült őket tényleg beintegrálni, munkát vállalni. Hát igyekeznek, azért sokan vannak, akik szorgalmasak és tényleg segítenek. Szeretnék magukat is segíteni. Tehát ezeknek nem halat kell adni, hanem meg kell őket tanítani halászni, és azért vannak sok esetben ilyenre képzés, foglalkozás velük. Ez sok-sok energiát igényel, de talán hosszú távon meghozza majd a gyümölcsét.
Már Férsekus szokta volt mondogatni, hogy a migrációnak nem oka van, hanem célja. Valamiféle hódítási szándékkal, területszerzési szándékkal, jobb megélhetési szándékkal jönnek Európába. Volt-e erről szó, vagy ilyen témákról?
Érdekes, hogy a migráció okairól nem nagyon volt szó. Nyilván elhangzott azért, hogy van, aki megélhetés miatt megy át valahova, mert otthon nem talál kellő lehetőséget, van, aki nyilván háború elől menekül, de arról nem esett nagyon szó, hogy igen, mi a migrációval foglalkozunk, de nem az okokat és azoknak a megszüntét próbáljuk elérni, hanem most kvázi úgy tűnt nekem, hogy inkább a ténnyel találkozunk, hogy migráció van, a migráció helyre növekszik, és ezzel kell valamit kezdeni, ahelyett, hogy a kiváltó okát próbálnánk megszüntetni, hogy mindenki ott élhessen, ahol szeretne és ahol született. Tehát nekem ez picit hiányzott is, hogy ebben a körben most erről így nem volt szó, hogy mi mindent lehet segíteni ott, ahonnan ezek az emberek érkeznek. Illetve annyiban merült fel még ez témaként, hogy hosszú távon visszahathat, mert hogyha olyan emberek érkeznek egy országba, ahol kapnak munkát, beállnak és minél többen dolgoznak, annál jobban teljesít az ország, ugyanez a munkaerő viszont hiányzik onnan, ahonnan eljöttek. És az az ország az gazdaságilag valószínűleg leépül, mert hogy nincs kellő mennyiségű munkaerő. ez így elhangzott, hogy ez egy hosszú távon veszély lehet, hogy valóban onnan eljönnek több millióan, akkor az ő munkájukat ki fogja elvégezni, és ha nincsen kellő mennyiségű munkaerő, akkor nem fogja tudni egyről a kettőre jutni, míg azok az emberek, hogyha dolgoznak egy másik országban, ott viszont gyarapítják az ott dolgozóknak a teljesítményét, és az ország jobban fog teljesíteni, tehát a szegények és gazdagok közötti gazdasági olló egyre szélesebbre nyílik, és egyre nagyobb lesz a különbség szegények és gazdagok között. Ez mint egy veszély így felmerült. Azt sem merült fel egyébként, hogy milyen céllal érkeznek ide. Nyilván vannak egyéni célok, mondom itt egyrészt az életük mentése, másrészt jobb körülmények között való élés, de olyan nem hangzott el, hogy valamilyen ideológiai szempontból jönnének-e ide. Ez a téma, ez nem került elő.
Azért, mert nincs, vagy azért, mert nem került elő?
Nem tudom, nem szerepelt így a programban.
Jó. Mohamedánok kerülnek-e ide? Egészen más vallás, egészen más kultúra, a társadalmi életnek egészen más vezetése, felfogása. Hogyan foglalkoznak, hogyan tudják elérni őket, hogy segítsenek rajtuk?
Érdekes, hogy erről sem nagyon volt szó, tehát a muzulmán bevándorlókról. A spanyol küldött el, beszélgette egy kicsit, mikor én elmondtam, hogy Magyarországnak van ebből 150 év tapasztalata, azt mondja, nekik meg 600 év tapasztalata van. Tehát, hogy úgy kellett visszaszerezni a területeket északról dél felé, ha valaki járt és Magyarországon Alhambra palotáját megnézi, akkor ott gyönyörű nyomokat is hagyott a mór invázió annak idején. Tehát ők 600 éven keresztül éltek együtt a muzulmánokkal, mivel csak 150 évig, de a 150 év is arra elég volt, hogy sok mindent megtapasztaljunk, illetve azt a tényt sem felejtsük el, hogy a török hódoltság alatt ugye a 4 milliós magyarság 2 millióra zsugorodott. Egyesek szerint külön csoda, hogy megmaradt a magyarság egy ilyen leépülés után is. Úgyhogy ezekről a témákról nem volt szó a hivatalos programban.
Hogy éltétek meg a szombathelyi légkört, Székely János püspök úrnak a vendégszeretetét, vagy amiket láttatok, tapasztaltatok?
Székely János püspökatyáról köztudott, hogy nagyon nyitott szívű és befogadó mindenkivel szemben. Úgyhogy ezt a fajta fogadtatást tapasztaltuk mi is itt a Martineumban. Nagyon klassz szállásunk volt, fantasztikus volt tényleg a technikai stáb is, az ellátásunk, az élelmezés, minden tényleg olyan, mint a régi magyar jóhírnek megfelelő vendéglátás, hogy azért magyarok híresek vagyunk arra, hogy vendéglátó emberek vagyunk és nép. Úgyhogy jó volt itt jelen lenni, volt szentmisénk a Martineum kis kápolnájában, mindig közösen imádkoztunk, volt közös szentmise, illetve volt szentmisénk a katedrálisnak az oldal kápolnájában is, ahol találkoztunk itt élő nem magyar ajkú emberekkel. Volt, akik két hete érkezett Pakisztánból, egy keresztény család, egyelőre a befogadó házban laknak, de igyekeznek minél hamarabb nekik is szállást és munkát találni. És hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy a sok elmélet után, amit meghallgattunk egymástól, lássák, hogy itt a falakban mi zajlik. Nagyon kedves fülöpszigetekiekkel is találkoztam, akik már 5 éve itt élnek Magyarországon, és nagyon otthon érzik magukat. Ők is katolikus keresztények, és dolgoznak, gyerekeket nevelnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ők nagyon könnyen tudtak betagozódni itt a magyar társadalomba. Maga Szombathely nagyon nyugodt város, jó volt hallani Székely János püspökatyától a város történetét, ugye Szent Mártonnak a szülővárosáról van szó, többször előkerült Szent Mártonnak az alakja, hogy valóban itt a karitatív tevékeny szeretet kell, hogy megnyilvánuljon a mi szolgálatunkon is keresztül. És jó volt, hogy ő is sokat beszélt a magyar történelemről, amikor fogadta a vendégek, azok is lássák Magyarországnak a történetét, honnan indultunk, hogy jöttünk át Levédián keresztül, hogy jutottunk idáig a Kárpát-medencébe. Azóta mongol-tatár, török invázió, aztán a kommunizmus ideje. Szóval szépen elmondta, hogy az egyház helyzetét is, hogyan volt a szerzetes rendek feloszlatása, hogyan maradt meg mégis az ország katolikusnak, kereszténynek. Ezt jó volt így hallani és teljesen bemutatni az ideérkezőknek, hiszen sokan nem tudják, hogy mi volt a történetünk. Én a bolgár képviselővel beszélgettem, és ő mondta, hogy az ő történetünk nagyon hasonlít a miénkhez, őket is. Az első világháborúban lettek sokkal kisebb méretűek, mint mi ugye a II. Világháború után vesztettük el a területünk kétharmadát, de hogy mindannyian itt vagyunk, és tényleg a remény az, ami érted bennünket.
Hogyan lehet kielégíteni a különböző vallási kultúrákból jött embereknek a vallási igényeit? Görög katolikus, görög keleti, mohamedán, pravoszláv, vagy nem tudom milyen. Volt erről szó?
Erről is, igen, erről is volt szó, hiszen többen beszámoltak arról, hogy az ő országukban milyen országból érkezetteknek van már önálló közössége. Tehát sokfelől hallottuk, hogy lengyel közösség, portugál közösség, olasz közösség van egy-egy országban. Mint kiderült, Horvátországban is elég nagy az elvándorlás, és a világon 120-valahány helyen van horvát közösség. Szóval Ausztráliában 14 horvát közösség van. Az úgy tűnik, mint nekünk magyaroknak 80 olyan magyar közösségről tudunk a világszerte, ahol rendszeresen összejárnak magyarok. Tehát ez is egy kérdés volt, hogy hogyan tudunk segíteni nekik. Én külön beszéltem a Ukrajnából, Kijevből érkezett atyával, és ő mondta, hogy itt Budapesten is van ukrán közösség, ahol akik a Váci utcában tudnak összeállni szentmisére, és ő kérte is, hogyha van lehetősége, egyszer látogassa meg ezt a közösséget, hogy tudunk-e nekik olyan helyet találni, ahol állandóan ott lehetnek, és valóban ellátják az ő liturgikus szolgálatukat is. Ugye Budapesten nagyon sokféle idegen nyelvű mise is található, és ez máshol is így van, tudom, Szombathelyen is van angol nyelvű mise, és ezt is többen említették, az ő országukban is a különböző nyelvek alapján történő pasztoráció fontos szerepet tölt be, mert hogy azok a keresztények eljönnek az ő országukból, de jó, hogyha kapnak egyfajta lelkipásztori ellátást ott is, ahol letelepednek. És alapvetően sok népre jellemző, hogy egy adott körzetbe költöznek az adott országból érkező, gondolok itt Chicagóra, ahol a külön van lengyel negyed, ukrán negyed, míg a magyarok mindenfelé laknak, tehát volt, aki másfél órát utazott a magyar szentmisére és ugyanannyit haza. Ők inkább tömbösítetten laknak, így kicsit könnyebb a lelkipásztori ellátásuk is. Tehát itt Magyarországon is van már erre igény és szükség, és hát Budapesten tudom, hogy 9-10 nyelven van szentmise, gondolom, hogy a vietnámitól az angolig bezárólag mindenféle közösség megtalálta a helyét, és ez más országokban is valóban kihívást jelent, hogy találjanak olyan nyelvű papot, aki tud misézni az adott közösségnek, jót adni, segíteni, bátorítani, jelen lenni.
Még egy kérdésem van, és akkor robog tovább az úton Budapest felé. Jelesül, nagyon kevés a lelki pásztor. Egyre fogyunk. Hogyan tudja ez a kevés lelki pásztor a helybélieknek, benszülötteknek az igényeit is kielégíteni, meg akik jönnek, azokét is?
Ez egy igazi kihívás. Tehát valóban úgy tudom, hogy nagyjából 23-24 évvel ezelőtt több mint 2000 aktív pap működött Magyarországon, most a 65 év alattiak száma 1200, és mi sem mutatja jobban a változást, mint hogy én ugye Kaposfüreden voltam plébános, ahol nekem 4 miséző helyen volt, a mostani utódomnak már 12 van, úgyhogy ott 2 állandó diákonussal próbálják ellátni a lelkipásztori teendőket. Ugyanez a gond a külföldi magyarok kapcsán is, hogy hogyan tudunk magyar nyelvű lelkipásztort küldeni, akár Németországba, vagy más távolabbi országokba, úgyhogy közben ne szenvedjen hiányt az egyház, vagy a kiküldi és kölcsön adja a papját, akár néhány évre. Tehát ennek mindig meg kell találnunk a megoldását, és én azt látom, hogy a következő időszakban valószínűleg a híveknek is több áldozatot kell hozni ahhoz, hogy eljussanak szentmisére, mert hogy az sem lehetséges, hogy egy pap megsokszorozza a misének a számát, hiszen ez is limitálban van, 3, illetve 4 misét mondhat egy pap egyházvegyétől függően, és lehet, hogy arrébb kell menni egy településsel, viszont ez nyitottá teheti a híveket is arra, hogy kölcsönösen befogadják egymást, aki más templomból jött. Nyilván nagyvárosokban ez nem jelent gondot, hiszen ott egy-két megállóval tovább kell menni, és ott a következő templom. Inkább vidéken, ahol megszoktuk, hogy kik vannak jelen egy templomban, hozzá kell szoknunk, hogy esetleg máshonnan is érkeznek, és őket is ugyanolyan szeretettel fogni, mint hogyha nekünk kellene átmenni egy másik templomba. És hát gondoljuk az atyáinkra, hogy ne égjenek ki ebben a szolgálatban, hanem legyünk nagyon pozitívan mellettük, és segítsük őket. Értsük meg, hogy az ő napjuk is 24 órából áll, imádkozzunk értük, hogy a sok-sok munka az ne a kiégéshez vezesse, hanem valóban a lelki közösségét szolgálja, és amit tudunk, mi világi hívek is próbáljuk megadni, segíteni, ott lenni, jelen lenni, bátorítani.
Hát adja Isten, hogy így legyen, lassan lejár a műsoridőnk. Dr. Fábri Korné püspökatyával beszélgetett Horváth József, az Együtt a Szinodális úton beszélgetés keretében, mégpedig arról a konferenciáról, amit az Európai Püspöki Konferencia migrációval foglalkozó munkacsoportja tartott Szombathelyen, következő témában: szabadság, szabad döntés, a helyben maradás vagy elpántorlás választásában. Püspök atya, kívánok neked jó utat, csak kegyelmet és erőt ahhoz a munkádhoz, ami a te dolgod.
Köszönöm a hallgatónak, hogy velünk voltak ebben a kis beszélgetésben, és kérem imáikat, szent papi hivatásukért, és olyan világi segítőkért, akik készek szolgálni többieket, az egyházat, a helyi közösséget, mert ez a szinodális út, amin együtt járunk, ez Isten országának az építése, mindenki vegye ki belőle a részét, és köszönöm mindazoknak, akik már eddig kivették a részüket, imádkozunk egymásért, és legyünk mindannyian, hogy ennek a konferenciának is az üzenete volt, a reménynek a vívőjé. Dicsértessége Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! További jó utazás Budapest felé! Isten áldjon!
Nagyon szépen köszönöm!
Egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelki pásztorának műsorát hallották.